A 47. tanulmányozási cikket a január 18-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Kész vagy továbbra is kiigazításokat tenni? A kulcsidézet így szól: Végezetül testvérek, továbbra is örüljetek, tegyetek kiigazításokat. 2 Korintus 13.11. 54-es ének. Ez az út. Áttekintés. Néhányunknak nehezére eshet változtatni a gondolkodásán és a viselkedésén. Ez a cikk elmagyarázza, hogy miért van erre mégis szükség, és hogyan őrizhetjük meg az örömünket, miközben igyekszünk kiigazításokat tenni. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. A Máté 7.13.14 szerint milyen úton haladunk? Mindannyian szeretnénk eljutni az új világba, hogy Jehova szerető uralma alatt élhessünk. Ezért nap mint nap arra törekszünk, hogy az élethez vezető úton járjunk. De ahogy Jézus mondta, ez az út keskeny, és időnként nehéz rajta maradni. Mivel tökéletlenek vagyunk, könnyen letérhetünk erről az ösvényről. A Máté 7.13 és 14 ezt írja. Menjetek be a szűk kapun, mert a széles kapu és a tágas út a pusztulásba visz, és sokan mennek be azon. Ellenben a szűk kapu és a keskeny út az életre visz, és kevesen találják meg azt. A második bekezdéshez tartozó kérdés. Miről tanulunk ebben a cikkben? Ahhoz, hogy az élethez vezető keskeny úton tudjunk maradni, késznek kell lennünk változtatni a gondolkodásunkon és a viselkedésünkön. Pál apostol arra ösztönözte a Korintuszban élő keresztényeket, hogy továbbra is tegyenek kiigazításokat. Ezt a tanácsot nekünk is fontos megfogadnunk. Most megvizsgáljuk, hogyan segíthet ebben a Biblia és az éretten gondolkodó barátaink. Arról is szó lesz, hogy mikor lehet nehéz követni a Jehova szervezetétől jövő irányítást. Látni fogjuk, hogy alázatra van szükségünk, hogy anélkül tudjunk változtatásokat tenni, hogy elveszítenénk az örömünket Jehova szolgálatában. A kiemelt részben ez áll. Az alázat segít a keskeny úton maradni. Isten szava. A Biblia figyelmeztet minket, ha letérnénk a helyes ösvényről. Ha alázatosak vagyunk, engedjük Isten szavának, hogy helyreigazítsa a gondolkodásunkat. Érett gondolkodású barátok. Egy tapasztalt kereszténytársunk talán kedvesen figyelmeztet minket. Hálásak vagyunk neki, hogy volt bátorsága szólni. Isten szervezete. A szervezet videókról, kiadványokról és összejövetelekről gondoskodik, hogy alkalmazni tudjuk a Biblia tanácsait. A vezetőtestület időnként változtat a prédikálásra vonatkozó útmutatásokon. Vége a kiemelt résznek. Engedd, hogy Isten szava formáljon. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miben segíthet nekünk Isten szava? Amikor meg akarjuk vizsgálni a gondolatainkat és az érzéseinket, ne felejtsük el, hogy a szívünk csalárd. Emiatt nehéz lehet felismernünk, hogy milyen hatással van ránk. Könnyen félrevezethetjük magunkat hamis érveléssel. Ezért az önvizsgálathoz szükségünk van Isten szavára. A Biblia egy röntgengéphez hasonlóan megmutatja, hogy milyenek vagyunk legbelül. Képes tisztán látni a szív gondolatait és szándékait. Héberek 4, 12 és 13. Viszont alázatosnak kell lennünk ahhoz, hogy megfogadjuk azokat a tanácsokat, amelyeket a Bibliából vagy Isten képviselőitől kapunk. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miből látszott, hogy Saul büszkévé vált? Saul király példája jól mutatja, mi történhet, ha valakiből hiányzik az alázat. Ő annyira büszkévé vált, hogy még magának sem ismerte be, hogy bármin is változtatnia kellene. Ez akkor jött felszínre, amikor Jehova konkrétan megmondta neki, hogy mit tegyen, miután legyőzte az amálekitákat. Saul nem fogadott szót Jehovának, és amikor Sámuel próféta szembesítette őt az engedetlenségével, nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. Megpróbálta igazolni magát azáltal, hogy jelentéktelennek állította be a vétkét, illetve másokat hibáztatott miatta. Saul már korábban is hasonlóan viselkedett. Sajnos engedte, hogy a szíve gőgössé váljon. Nem változtatott a gondolkodásán, ezért Jehova megfette és elvetette, mint királyt. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk abból, ami Saullal történt? Ha tanulni szeretnénk Saul esetéből, jó átgondolnunk a következőket. Hajlamos vagyok kifogásokat keresni, hogy ne kelljen alkalmaznom valamilyen tanácsot, amelyet a Bibliában olvasok. Úgy gondolkodom, hogy nem is annyira rossz az, amit teszek. Esetleg másokat hibáztatok a tetteimért? Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolunk, akkor változtatnunk kell a gondolkodásunkon. Máskülönben annyira gőgössé válhat a szívünk, hogy Jehova nem engedi, hogy a barátai maradjunk. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi volt a különbség Saul és Dávid király között? Figyeld meg, mennyire más volt Saul utódja, Dávid király, aki nagyon szerette Jehova törvényét. Tudta, hogy Jehova megmenti az alázatosakat, a gőgösöknek viszont ellenáll. Ezért engedte, hogy Isten törvénye formálja a gondolkodását. Ezt írta. Dicsérem Jehovát, aki tanáccsal látott el. Még éjjelente is helyreigazítanak engem legbensőbb gondolataim. Zsoltárok 16:7. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miben segít az alázat? Ha alázatosak vagyunk, engedni fogjuk, hogy Isten szava még azelőtt helyreigazítsa a gondolkodásunkat, hogy valami rosszat tennénk. Így a Biblia olyan lesz számunkra, mint egy hang, amely ezt mondja. Ez az út, ezen járjatok. Figyelmeztetni fog bennünket, ha letérnénk a helyes útról, akár jobbra, akár balra. Ézsaiás 30:21. Ha odafigyelünk Jehovára, az sokféleképpen a javunkat szolgálja. Például elkerülhetjük azt a kellemetlen helyzetet, hogy valaki másnak kelljen tanácsot adnia nekünk. És szorosabb lesz a kapcsolatunk Jehovával, hiszen érezni fogjuk, hogy a szeretett gyermekeiként bánik velünk. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. A Jakab 1:22-25 szerint hogyan lehet Isten szava tükör számunkra? Isten szava olyan lehet számunkra, mint egy tükör. A Jakab 1:22-25 terjedő versekben ez áll. De engedelmeskedjetek is a szónak, ne csupán hallgassátok azt, hamis érveléssel ámítva magatokat. Mert ha valaki hallgatja a szót, de nem engedelmeskedik neki, az hasonló az olyan emberhez, aki a saját arcát nézi a tükörben. Ugyanis megnézi magát, aztán elmegy, és már is elfelejti, milyen ember is ő. De aki beletekint a tökéletes törvénybe, mely szabaddá tesz, és megmarad annál, az nem feledékeny hallgatója a szónak, hanem engedelmeskedik annak, és boldog lesz, mivel cselekszi azt. Reggelente általában belenézünk a tükörbe, mielőtt elmennénk otthonról. Így, ha valami nincs rendben a megjelenésünkkel, változtathatunk rajta, még mielőtt mások meglátnának minket. Ehhez hasonlóan, ha naponta olvassuk a Bibliát, látni fogjuk, hol kell változtatnunk a gondolkodásunkon. Sokan hasznosnak találják, ha reggel még indulás előtt elolvassák a napi szöveget. Engedik, hogy az olvasottak formálják a gondolkodásukat, a nap során pedig igyekeznek alkalmazni a bibliai tanácsokat. Emellett lényeges, hogy a tanulmányozás is része legyen az életünknek, amibe beletartozik, hogy naponta olvassuk a Bibliát, és elmélkedünk rajta. Bár ez egy jól ismert tanács, ne felejtsük el, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amely segíthet nekünk az élethez vezető keskeny úton maradni. Hallgass az élet gondolkodású barátaidra! A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mikor lehet rá szükségünk, hogy egy barátunk tanácsot adjon nekünk? Előfordult már veled, hogy olyan útra léptél, amely eltávolíthatott volna Jehovától? Ha egy tapasztalt barátod vette a bátorságot, hogy figyelmeztessen, megfogadtad a tanácsát? Ha igen, helyesen cselekedtél, és biztosan hálás voltál a barátodnak. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fogadjuk, ha egy barátunk tanácsot ad nekünk? Isten szava erre emlékeztet minket. A hűség jele, ha egy barát sebeteit. Példabeszélek 27:6. Hogyan értsük ezt? Vegyünk egy szemléltetést. Tegyük fel, hogy át akarsz kelni egy forgalmas úton, de el vagy foglalva a mobiltelefonoddal. Úgy lépsz le a járdáról, hogy fel sem nézel. Ekkor egy barátod hirtelen karon ragad és visszaránt téged az úttestről. Az erős szorítása nyomot hagy a karodon, de mivel gyorsan reagált, megmentette az életedet. Még ha napokig fáj is a szorítás helye, haragudnál a barátodra? Biztosan nem, sőt, hálás lennél neki. Ehhez hasonlóan, ha egy barátod figyelmeztet, hogy a szavaid vagy tetteid eltérnek attól, amit Isten helyesnek tart, az először rosszul eshet. De ne sértődj meg, mert ez ostobaság lenne. Inkább legyél hálás a barátodnak, hogy volt bátorsága nyíltan beszélni veled. a 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi akadályozhat meg valakit abban, hogy megfogadja egy barátja tanácsát? Mi lehet az oka annak, ha valaki nem fogadja meg egy törődő barátja tanácsát? A büszkeség. A büszke emberek szeretik csiklandoztatni a fülüket, de az igazságot nem hajlandók meghallgatni. 2 Timóteusz 4, 3 és 4. Túl nagyra tartják magukat és a véleményüket. Pál apostol azonban ezt írta: ha valaki úgy gondolja, hogy ő valami, holott semmi, becsapja magát. Galácia 6, 3. És milyen találóan fogalmazott Salamon király, amikor kijelentette: jobb a szegény, de bölcs gyermek, mint az idős, de ostoba király, akinek már nincs elég esze ahhoz, hogy megfogadja a figyelmeztetést. Prédikátor 4, 13. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk Péter apostol példájából, amelyről a Galácia 2, 11-14-ben olvashatunk? Most figyeljük meg, milyen példát mutatott Péter apostol, amikor Pál apostol megfedte őt mások előtt. A Galácia 2, 11-14-ig terjedő versek így szólnak. Amikor azonban Kéfás Antiókiába jött, a szemébe mondtam, hogy nem tartom helyesnek, amit tett, mivel egyértelmű volt, hogy nincs igaza. Mert mielőtt egyesek, akik Jakabbal voltak, megérkeztek, együtt evett a nemzetekből valókkal. Mikor viszont megérkeztek, már nem evett a nemzetekből valókkal, és félrehúzódott tőlük, mivel tartott azoktól, akik a körülmetéltséget pártolták. A többi zsidó is csatlakozott hozzá ebben az alakoskodásban, úgyhogy még Barnabást is befolyásolták. De amikor láttam, hogy a tetteik nincsenek összhangban a jó hír igazságával, mindnyájuk előtt ezt kérdeztem Kéfástól: ha te zsidó létedre úgy élsz, mint a nemzetek, és nem úgy, mint a zsidók, akkor hogyan kényszerítheted a nemzetekből valókat arra, hogy a zsidó szokásokat kövessék? Péter megsértődhetett volna párra, ha arra összpontosít, hogy hogyan fogalmazott és milyen körülmények között adott neki tanácsot. De Péter bölcsen elfogadta a helyreigazítást, és nem neheztelt párra. Sőt, később a szeretett testvéreként utalt rá. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire figyeljünk, amikor tanácsot adunk? Az is lehet, hogy te kerülsz olyan helyzetbe, hogy úgy érzed, egy barátod tanácsra szorul. Mire figyelj ilyenkor? Mielőtt beszélnél vele, kérdezd meg magadtól: lehet, hogy túlságosan igazságos vagyok? Aki túlságosan igazságos, az Jehova mércéje helyett a sajátja szerint ítél meg másokat, és valószínűleg nem igazán irgalmas. Ha ezt átgondolva is indokoltnak érzed a tanácsot, egyértelműen fogalmazd meg, hogy mi a gond, és kérdésekkel próbáld rávezetni a barátodat, hogy miben hibázott. A mondani valódat mindig a Szentírásra alapozd, és tartsd észben, hogy a barátod Jehovának tartozik számadással, nem pedig neked. Támaszkodj az Isten szavában található bölcsességre, és legyél olyan könyörületes, mint Jézus. Miért fontos ez? Mert Jehova úgy fog bánni velünk, ahogyan mi bánunk másokkal. A kiemelt részben ez áll: mielőtt tanácsot adsz, gondold át, hogy valóban szükség van-e rá. Amikor tanácsot adsz, egyértelműen fogalmazd meg a problémát, támaszkodj Isten szavára, legyél olyan könyörületes, mint Jézus. A kiemelt részhez tartozó képen ez látható. Egy fiatalabb testvér elmeséli egy idősebb testvérnek, hogy mi lett a következménye egy rossz döntésének. Az idősebb testvér figyelmesen meghallgatja, hogy el tudja dönteni, szükséges-e tanácsot adnia neki. Kövesd Isten szervezetének a vezetését. A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Miről gondoskodik számunkra Isten szervezete? Jehova felhasználja a szervezete földi részét, hogy az életre vivő úton vezessen minket. A szervezet videókról, kiadványokról és összejövetelekről gondoskodik, hogy alkalmazni tudjuk a Biblia tanácsait. A tanítás mindig teljes mértékben a Szentíráson alapul. A vezetőtestület a Szent Szellemre támaszkodik, miközben útmutatást ad nekünk, hogy a leghatékonyabban tudjuk végezni a prédikáló munkát. Ennek ellenére rendszeresen felülvizsgálják a saját döntéseiket. Erre azért van szükség, mert változik-e világszintere, Isten szervezetének pedig alkalmazkodnia kell az új körülményekhez. 1 Korintus 7, 31. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi jelent kihívás néhány hírnöknek? Amikor Isten szervezete új magyarázatot fűz egy bibliai tanításhoz, vagy erkölcsi kérdésben ad iránymutatást, biztosan készségesen elfogadjuk azt. De hogyan reagálunk, ha egy olyan változásról van szó, amely az életünk egy másik területét érinti? Például az elmúlt években jelentősen megemelkedtek az imárati helyeink építésének és karbantartásának költségei. Ezért a vezetőtestület úgy döntött, hogy a királyságtermeket a lehető legjobban kell kihasználni. Emiatt összevontak gyülekezeteket, és több királyságtermet is eladtak. A megtakarítást arra használják, hogy ott építsenek termeket, ahol a leginkább szükség van rájuk. Ha ezek a változtatások téged is érintettek, nehéz lehet alkalmazkodnod az új körülményekhez. Vannak hírnökök, akiknek most messzebbre kell utazniuk az összejövetelekre. Azok pedig, akik sokat fáradoztak egy királyságterem felépítésén vagy karbantartásán, talán nem értik, hogy miért kellett eladni. Úgy érezhetik, hogy feleslegesek voltak az erőfeszítéseik. Ennek ellenére elfogadják az átszervezést, ami igazán dicséretes. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan segít megőrizni az örömünket, ha megszívleljük a Kolosszé 3.23-24 szavait? Segít megőrizni az örömünket, ha észben tartjuk, hogy Jehovának szolgálunk, és hogy ő irányítja ezt a szervezetet. A Kolosszé 3.23-24 ezt írja. Bármit tesztek is, egész lélekkel végezzétek, mint Jehovának, és nem mint embereknek, hiszen tudjátok, hogy Jehovától fogjátok megkapni az örökséget, mint jutalmat. Rabszolgaként szolgáljatok az Úrnak, Krisztusnak. Dávid király helyesen gondolkodott, amikor anyagilag támogatta a templom építését. Ezt mondta. Ugyan ki vagyok én, és mi az én népem, hogy ilyen önkéntes adományokat tudnánk adni neked? Hisz tőled van minden, és amit adunk neked, az tőled származik. 1 Krónikák 29.14. Amikor adományt adunk, mi is csak visszaadunk Jehovának abból, amit tőle kaptunk. Ő mégis értékeli azt az időt, energiát és pénzt, amit a munkája támogatására fordítunk. Maradj a keskeny úton. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért ne szomorodj el, ha változtatnod kell valamin? Ahhoz, hogy a keskeny úton maradjunk, szorosan követnünk kell Jézus nyomdokait. Ha felismered, hogy valamilyen kiigazítást kell tenned, ne csüggedj el. Ez valójában jót jelent, hiszen azt mutatja, hogy odafigyelsz Jehova vezetésére. Gondolj arra, hogy Jehova nem várja el, hogy tökéletesen kövessük Jézus példáját, hiszen tisztában van vele, hogy tökéletlenek vagyunk. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit kell tennünk, hogy elérjük az úti célunkat? Összpontosítsunk a jövőre, és legyünk készek változtatni a gondolkodásunkon és a viselkedésünkön. Maradjunk alázatosak, továbbra is örüljünk, és tegyünk ki igazításokat. Így a szeretet és béke Istene velünk lesz. 2 Korintus 13.11. És nem csak, hogy eljutunk az új világba, de már az odavezető utat is élvezni fogjuk. Hogyan segít az alázat változtatni a gondolkodásunkon és a viselkedésünkön? Elfogadni a tanácsot, és követni Isten szervezetének a vezetését. 34-es ének. Fedhetetlenül járok. Vége a cikknek.